Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezen a mai napon különösképpen is hálát adunk Istennek mindazokért, akik 58 esztendővel ezelőtt, meglátva és megértve az Isten által megnyitott lehetőséget, bátran előállottak saját és népünk szabadsága érdekében. Különös kegyelem az, ha valaki megérti az Isten által megnyitott cselekvésre rendelt időket, de ezzel együtt azt is ki kell mondjuk, nagy bűn az, ha valaki ezekben az időkben mégsem cselekszik. Nagy áldás az, ha valaki az önös érdekét a közös érdekben látja és akarja megvalósítani. Ennek példája lett előttünk egyszer s mindenkorra 1956. Isten adjon nekünk készséget élni mindazzal, amit ő nyitott meg előttünk, és adja azt, hogy önös érdekeinket mindig a közös érdekben tudjuk látni és megélni. Most nemzetünkhöz való tartozásunk erősítésére énekeljük a szózatot fennállva. Kedves testvéreim, a 96. Zsoltárunk első 4 versét énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 96. Zsoltárunk első 4 versét énekeljük. Énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek.
Oh,
Gyertek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 43. úrnapjának kérdését, feleletét G. Szabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a tétel a 9. parancsolat magyarázata, a 9. parancsolat eképpen szól: ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam. Senkinek szavait el ne csavarjam. Mást rágalmazó és gyalázó ne legyek. Senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalátságot, mint az ördögnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek. Törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem. Őszintén kimondjam és megvalljam, és felebarátom becsületét és jó hírnevét, tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam.
Isten igéje szól hozzánk Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 28. verstől kezdődően a 36. verssel bezárólag. Lukács evangéliumának 9. fejezetében a 28. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. E beszédek elhangzása után, mint egy 8 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És ímé két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt, és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből: ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek sem mondtak el semmit a látottakról. Isten áldása legyen rajtunk, akik az ő igéjének hallgatására jöttünk és hívattunk itt egybe, és adja, hogy megértsük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei seregek dicsőítenek téged szüntelenül, mennyei édesatyánk, és a magunk gyarló emberi módján ebbe a dicsőségbe hívatunk meg mi magunk is, hogy legyünk annak részesei. Köszönjük te neked azt a kegyelmet, amelyet igéd közelségével, szent lelked által megnyitsz a mi számunkra. Köszönjük, hogy veled lehet találkozásunk. Köszönjük, hogy a te házadban, a te tiszteletedre jöhetünk egybe. S legfőképpen azt köszönjük, hogy nem csak lehetőséget, helyet adsz nekünk arra, hogy ezt megtegyük, hanem megmozdítottad a mi szíveinket is, szomjúságot, készséget támasztva bennünk arra, hogy ide jöjjünk. Köszönjük neked szent lelkedet, aki által igéd újból és újból megszólal közöttünk, s aki által gondoskodsz arról, hogy az életnek beszédeit meghalljuk, s a szívünkbe vegyük azokat. Így köszönjük meg már most előre mindazt, amire te ma tanítani és emlékeztetni akarsz bennünket, mert szükségünk van arra. Dicsőítünk téged azért, mert jó orvos vagy. Dicsőítünk téged azért, atyánk, mert atya vagy, aki tanítod, oltalmazod a te népedet, aki előttünk jársz világosságoddal, aki megtartod és megeleveníted a mi életünket. Így légy áldott azért, hogy itt lehetünk, és nem máshol. És így légy áldott azért, mert a te szavadat várhatjuk, és nem másét. Kérünk, ajándékozz meg bennünket önmagaddal. Amen. Az ige hirdetés hallgatására készülve folytassuk könyörgésünket a 166. dicséretünk első és második versének éneklésével. A 166. dicséretünk első és második versét énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kedves testvérek, Isten igéje már olvasott szakaszból Lukács evangéliumának 9. fejezetéből szól hozzánk. Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 35. versből, ahol ezeket találjuk megírva. És hang hallatszott a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Kedves testvéreim, a Bibliaolvasó kalauz szerint Lukács evangéliumát olvassuk ezekben a napokban, és fontos nekünk az, hogy amikor az evangéliumokat olvassuk, akkor szálljunk oda mindig elegendő időt arra, hogy az olvasottakat esetleg megkeressük más evangéliumokban is, hogyan s mi módon jegyezték le más evangélisták, és legfőképpen újra és újra szálljunk időt arra, hogy az éppen elolvasott szakaszt egy nagyobb szakaszba helyezzük bele, amelynek az egészében talán az éppen kiragadott versek is elnyerik a maguk helyes értelmét. Amikor most erről az eseményről olvasunk, amelyet úgy is ismernek, mint Jézus Krisztus megdicsőülése, akkor fontos dolog, hogy ezt is összevessük mindazzal, amit egyébként még erről az eseményről tudunk, de talán még ennél is fontosabb, hogy összevessük mindazzal a környezettel és azzal az időszakkal, amikor ez az esemény történt. Ha ezt nem tesszük meg, akkor talán azt fogjuk mondani erre a történetre, hogy szép, hogy ez leíratott, bizonyosan érdekes is volt néhányaknak, akik ebben részt vettek, de nekünk ebből gyakorlatilag hasznunk nem nagyon van. Pedig ez nem igaz, majd látni fogjuk remélem mindannyian az ige magyarázat végén, hogy milyen nagy szüksége volt nem csak az egykori, hanem Jézus Krisztus mai tanítványainak is arra, hogy ebben ez az esemény megtörténjen, és mindarra, amit ebből az eseményből megtudhattak egykor, és megtudhatunk ma mi magunk is. Azt olvassuk az előző versekben és az előző történésekben, hogy Jézus megkérdezte jó néhány nappal azelőtt a tanítványait, hogy mondjátok el nekem, hogy az emberek kinek mondanak engem. És aztán a tanítványok szépen felsorolták Jézusnak mindazt, amit hallottak, hogy tudnék az emberek Jézusról mondanak, és utána Jézus személyesebbre fordította ezt a kérdést, megkérdezte, ti kinek mondotok engem? Péter szájából hangzik el egy igaz vallomás, azt mondja, így olvassuk Lukács evangéliumának itt a 9. fejezetében, a 20. versben, hogy te vagy az Isten Krisztusa. Te vagy az Isten felkentje, te vagy az Isten küldöttje, te vagy Jézus a Mesiás. És amikor tovább olvassuk itt a verseket, akkor azt olvassuk, hogy Jézus ami egészen furcsa módon elkezd arról beszélni, hogy neki szenvednie kell, neki el kell vettetnie, ő meg fog halni, de majd a halála után fel fog támadni. Mondhatnánk, hogy ehhez az ünnepi pillanathoz, amikor az emberek gondolnak valamit Jézusról, ami ő nem valójában, és aztán amikor elhangzik a tanítványok szájába egy igaz vallomás, akkor azt gondolják, hogy Jézus fölemeltetik, és kihasználja ezt a lehetőséget, és azt mondja, hogy így van, végre eljutottatok erre a fölismerésre. De Jézus valami ünneprontó módon arról beszél, hogy hát ennek ellenére, hogy ti azt mondjátok, hogy én vagyok az Isten felkentje, a Mesiás, én szenvedni fogok, meg fogok halni, és majd fel fogok támadni. És mivel Jézus tudja, hogy a tanítványokban ez az ő mondata nagy megütközést kelt, hiszen a zsidók évszázadok óta, meg évezredek óta várták a Messiást, és azt várták tőle, hogy ő kivezet a szenvedésből. Azt várták tőle, hogy ő majd életet hoz. Azt várták tőle, hogy ő majd gazdaggá tesz. És amikor Jézus most azt mondja, hogy én vagyok az Isten Krisztusa, de az én sorsom szenvedés és halál, akkor ez a tanítványokban óriási nagy megütközés, akkor Jézus azzal folytatja az ő beszédét, hogy beszél nekik arról, hogy hogyan kell őt követni. És Jézus arról szól az elkövetkezendőkbe, hogy ha valaki követni akar engem, akkor föl kell vállalnia azt a szenvedést, amit én is szenvedek, és ami az én utam ezen a világon. Valószínű, hogy a tanítványok nagyon nehezen boldogultak Jézusnak ezzel a tanításával, és Jézusnak ezzel a proféciájával, hogy hogyan is van ez. Ugyanolyan nehezen rakták össze a fejükbe, mint ahogy mi is nehezen tudjuk összerakni a fejünkbe, hogyha ha ebbe belegondolunk, hogy vártunk valakit, aki majd megment bennünket, ő meg azt mondja, hogy hát, engem is el fognak ítélni, és én is meg fogok halni. Ezek után 8 nappal Jézus újra imádkozik, elviszi magával 3 tanítványát, Pétert, Jánost és Jakabot. És azt olvassuk, hogy az imádság közben elváltozik az arca, a ruhája fehéren tündöklik Jézusnak. 2 férfi jelenik meg, Mózes és Illés, és beszélnek Jézussal a haláláról. A haláláról, amely Jeruzsálemben fog bekövetkezni. A zsidók fővárosában fog bekövetkezni. Azt olvassuk, hogy összerakhassuk jól ezeket az idősíkokat, amik az evangéliumban nem mindig kronológikusan követik egymást, hogy a tanítványok alszanak. Valószínű, hogy a tanítványok elkezdtek akkor aludni, amikor Jézus még imádkozott, de fölébredtek, amikor ez a jelenés már megtörtént, és ott volt Jézus Mózessel és Illéssel. Az elején az imádságba bealudtak, és most láthatjuk azt is, testvérek, hogy nem a Getsemáné kert volt az az első alkalom, amikor Jézus imádságra hívta a tanítványokat, azok meg szépen elaludtak. Hanem úgy tűnik nekünk, hogy ez már rendszeres szokás volt a tanítványoknak, amikor Jézus hívta őket az imádságra, akkor elmentek Jézussal, Jézus könyörgött, ezek meg csendesen elszúnyókáltak. Még nem tudták a tanítványok azt, hogy az imádság milyen fontos része az ember és Isten kapcsolatának. Akkor még nem tudták. Most is elaludtak, és közben csodálatos dolgok történnek. Milyen kegyelmes az Isten, hogy riasztja őket, és ők még be tudnak kapcsolódni ebbe a jelenetbe, Jézus, Mózes, Illés találkozásába. Amikor az ember hirtelen ébred, akkor szokott furcsa dolgokat csinálni. Mindannyian tapasztalhattuk ezt már az életünkben, mikor délután elszúnyókálunk, az egyszer csak valamire fölriadunk, az ember azt se tudja, hol van, csinál furcsa dolgokat. Hát így történt Péterrel is. Mikor fölriad és látja és hallja ezt a beszélgetést, akkor beleszól ebbe a beszélgetésbe Péter. És azt olvassuk, hogy azt mondja, jó nekünk itt lenni, építsünk egy hajlékot Mózesnek, Illésnek, meg neked Jézus Krisztus. Nem is érti pontosan Péter, hogy mi történik, csak ő, aki mindig szólni szokott, most is úgy érzi, hogy valamit szólnia kell, hát beleszól ebbe a dologba, elég oda nem illő módon javaslatot tesz arra, hogy hajlékokat építsenek ott azon a helyen. Jó nekünk itt, építkezzünk mi ide. Azonban abban a pillanatban felhő támad, amely betakarja őket, elrejtetik előlük az, amit eddig láttak, ezen ők megrémülnek, és ekkor egy szózat hallatszik, ez az én szerelmes fiam, vagy ahogy itt Lukácsnál olvastuk, ez az én választottam, őre hallgassatok. És amikor ebből a rémületükből ocsúdnak, akkor Jézus állott előttük. Őre hallgassatok, ő az én szerelmes fiam. És ahogy nyílik a szemük és oszlik a homály, ott áll előttük Jézus. Nem csoda, ha azt olvassuk, testvérek, hogy a tanítványok erről nem beszéltek egy darabig. Benne volt ebbe az is, hogy hát valami olyan dolgot tettek, amit az ember nem szívesen vállal be. Elhívta őket Jézus külön imádkozni, ők meg szépen beleszundikáltak ebbe az eseménybe. De benne van az is, hogy valami olyan dolgot láttak, testvérek, amiről az ember nem is tud olyan hirtelen beszélni. Aminek egy kicsit talán ülepednie kellett az ő szívükbe és a lelkükbe. Amit újra meg újra át kellett gondolni, hogy ez vajon miért történt. És amit láttunk, az mi is volt valójában. Mi is ezt a kérdést tesszük fel, hogy mi volt ez. És miért volt erre szükség, hogy ez megtörténjen. Mert a leíratott nekünk, ha Isten úgy találta jónak, hogy Jézus Krisztus életéből, ami emberi számítások szerint 33 esztendeig tartott, az evangéliumokba, s azok közül többe is belekerüljön ez a történet, akkor higgyük el, hogy akkor Istennek ez egy célja volt. Ha Istennek azzal lett volna célja, hogy azt írják le az evangélisták, hogy Jézus valahol megsimogatott egy kis cicát, vagy egy kutyát, akkor az került volna bele. De Istennek az volt a célja, hogy ez a történet itt legyen előttünk, hogy olvassuk, hogy Jézus életének az eseményeiből ez az esemény ki legyen emelve, meg legyen nevesítve, mert ez az Istennek célja volt. Sokféle oka volt ennek a történésnek, amit tudhatunk a Szentírás egészét figyelembe véve. Ezek közül ma hármat fogok idehozni a testvérek közé, és ajánlok a testvéreknek átgondolásra. Legelőször is a tanítványok azt mondják néhány nappal ezelőtt Jézusnak, hogy te vagy az Isten Krisztusa. Te vagy az Isten felkentje, Jézus. Aztán Jézus jelenti nekik, hogy meg fogok halni. Legelőször is adatik ez a jelenés a tanítványok számára azért, hogy valamit megértsenek mélyebben Jézus istenségének a titkából. Mert hogy kimondta ezt Péter, hogy te vagy az Isten Krisztusa, de azért Péter ezt a titkot még valójában nem értette. Van, hogy mondunk egy jó választ valamire, amit hát nem is tudjuk, hogy honnan jött, nem is értjük igazán, csak ki kiszalad a szánkon. Diákok szoktak vele találkozni, igaz, többször a másik variációval, hogy szeretnének jó választ mondani, de nem az jön ki a szájukon. Nos, Péter mondott valamit, ami végtelen igaz volt, te vagy az Isten Krisztusa, de nem értették még ennek a mélységét, ennek a vallomásnak. És most Jézus bevezeti őket ebbe a titokba mélyebben, hogy ők megértsék azt, hogy Jézus valóban Isten. Mert mi történt ott azon a hegyen, miközben Jézus imádkozott? A jelenség van előttünk leírva, testvérek, de lássunk mögéje, hogy ez mi ez a jelenés. Ez az, testvérek, hogy Jézus mennyei dicsőséget öltött magára. Azt olvassuk róla, hogy elváltozott. Elváltozott. Azt olvassuk, hogy a ruhája fény lett. Dicsőséges fény vette őt körül. Az arca elváltozott. Jézus mennyei dicsőséget öltött magára. Egy ember ölthet magára mennyei dicsőséget? Soha, testvérek. Soha. Talán babakorunkban voltunk a legszebbek. Aztán utána ebből a mennyei dicsőségből egyre kevesebbet tükröz a mi arcunk, a mi személyiségünk. Jézus mennyei dicsőséget öltött magára. Miért? Hogy tehette ő ezt meg? Hát úgy, testvérek, hogy ő Isten fia volt. Hogy ő az Isten fia volt. Így tehette meg. Nem szabad elvonatkoztatni tehát a környezettől ezt az eseményt. Ezek fényében Jézus megmutatja, hogy valójában milyen hatalma van. Ti úgy gondoljátok, hogy én vagyok az Isten Krisztusa. Még nem tudjátok, hogy ez mennyire igaz. Most megmutatom, milyen hatalmam van. Ha akarom, akkor a mennyei dicsőséget öltöm magamra. Ennek értelmében még nehezebben fölfogható, hogy Jézus miért beszél a haláláról. Miért beszél arról, hogy el fogják ítélni? Miért beszél arról, hogy meg fogják ölni, hogy szenvedni fog? Testvérek, azért, hogy a tanítványok megértsék azt, hogy Jézus erre önként adja oda magát. Hogy ez máshogy nem történhet meg vele, csak úgy, hogy ő kiszolgáltatja erre magát. Hogy az, ami vele fog történni, az az ő önkéntes vállalása. Ez az ő ajándéka. Ez a kijelentés nem akkorra szólt, ott egy helyben állva a tanítványok számára, hanem későbbre, de így is mondhatnánk, egyszer s mindenkorra szólott. Hogy minden időben értsük azt, hogy Jézus istenséget öltött magára, mert ő Isten fia volt, és ezzel együtt, miközben érthetetlen, hogy mi történt vele, csak úgy érthetjük meg, ha elfogadjuk azt, hogy ő erre önként adta oda magát. Megölhették, mert akarta ezt, megfeszítették, kigúnyolták, megalázták, mert ő maga hozzájárult ehhez. Azok, akik ott a kereszt alatt gúnyolták, és azt mondták neki, szállj le a keresztről, ha Isten fia vagy, nem tudták azt, hogy Jézus bármely pillanatban ezt megtehetné, de nem teszi. Nem véletlen imádkozik, értük Jézus, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Az ő tanítványai látták, hogy ő képes mennyei dicsőséget fölvenni bármelyik pillanatban, s ha ezt mégsem teszi, ha ezzel mégsem él, akkor az ő áldozata végtelen önkéntes. odaadó áldozat. Ezzel együtt azt is meg kellett értsék a tanítványok Jézus istenségéről, hogy noha ugyanolyan embernek tűnt, mint ők maguk, azért Jézus semmivel sem volt csekélyebb. Semmivel sem volt csekélyebb. Mi egymásra nézünk, és meghatározzuk magunkat. Azt mondjuk, ennél fiatalabb vagyok, annál erősebb vagyok, a harmadiknál szebb vagyok, és lehetne végtelenül sorolni. Mikor a tanítványok Jézusra néztek, ott láttak egy embert. Egy embert láttak. Amikor Jézus most elváltozott előttük, akkor azt akarta, hogy megértsék, hogy az ő földi megjelenése semmivel sem csekélyebb, mint a mennyei volta. Azt akarta, hogy a tanítványok meglássák azt, hogy a mennyei Jézus és a földi Jézus között, a fiú között nincsen különbség. Noha ezt a fiút meg fogják feszíteni, meg fogják ölni, ez a fiú semmivel sem csekélyebb, mint a mennyei, mint a Mesiás, akit várnak. Ez egy és ugyanaz. Ott van három tanú, aki látja ezt, hogy nem egy másik személy jelenik meg, hanem maga, a mi urunk, mesterünk, tanítónk változik el, majd pedig változik vissza. Mózes törvényei szerint még a halálos ítélet kimondásához is elég kettő vagy három tanú egybehangzó véleménye. Most nincs ott minden tanítvány, három van ott, hogy Jézus megerősítse hiteles tanúkkal azt, hogy az ő istensége semmivel sem csekélyebb itt a földön, mint a mennyben. Harmadsoron úgy értenek meg ezek az emberek valamit mélyebben Jézus istenségének titkából, hogy ez az elváltozás ízelítő a mennyei dicsőségből, de csak annak mértéke szerint, amit ők felfogni képesek voltak. És amikor így látjuk Jézust a menny dicsőségében, akkor láthatjuk azt, hogy ugyanaz történik, mint korábban, az Ószövetség idején, amikor Istennek jelenései voltak az emberek között. Hogy tudnélik, amikor az Isten megjelent, akár az atyáknak, akár később az ő népének, mindig úgy tette ezt, hogy igazodott az emberhez. Igazodott ahhoz, amit az ember felfogni, megérteni, befogadni képes. És most a mennynek a dicsőségéből ezek a tanítványok csak olyan ízelítőt kapnak, amennyit ők megfogni képesek. Látják a menny dicsőségét Jézus Krisztus személyén, Mózesen és Illésen, de semmiképpen nem kapnak többet annál, mint amennyit ők értelmüknél fogva elviselni képesek. Még mintha Isten így is túllőtt volna a célon, nem? Hát Péter előáll ezzel a balga ötlettel, hogy építsünk itt hajlékot. Miközben látják a múlhatatlant ezek az emberek, az örököt, az Isten országát. Péternek olyan ötlete támad, hogy itt a múlandóban vegyetek lakozást. Itt a múlandóban vegyetek lakozást. Testvérek, az örök sokkal nagyobb értékű, mint a múlandó. Milyen balga ötlet meghívni az örök élet birtokosait a múlandó életbe. Mégis láttak valamit a menny dicsőségéből. És majd később ezt János első levelének harmadik fejezetében aképpen magyarázza a második versben, hogy ahhoz, hogy mi Isten országát meglássuk, nekünk is el kell változnunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Majd egyszer eljön az idő, amikor Isten gyermekei, Jézus Krisztus követői készé, képessé fognak tétetni arra, hogy meglássák őt olyannak, amilyen ő valójában. Mondhatjuk azt is, testvérek, hogy a tartalom és a forma harmóniájába láthattak bele a tanítványok, amikor Jézus istenségének titkait nézték. Jézus tisztasága, ahogyan ő élt közöttük, annyira idegen volt itt a földön. A szinte nem passzolt bele abba a bűnös környezetbe Jézus. Ezért ismerték az emberek. Ezért tudták, hogy ki ő, meg kilógott a sorból. És amikor ott vannak a megdicsőülés hegyén a tanítványok, akkor Jézusnak ez a végtelen tisztasága, hatalma egy megfelelő formátumot ölt. A mennynek a dicsőségét. Látjuk tehát a tanítványokat, akik azért lesznek részesei ennek az eseménynek, hogy megértsenek valamit az ő Jézus Krisztusuknak, az ő mesterüknek az istenségéből. Hogy ő több annál, mint amit mi gondoltunk róla. Hogy ő valóban az, akinek mi mondottuk, de akiről mégsem tudjuk, hogy kicsoda. Azonban van másik oka is annak, hogy ők ember részesülnek. Ez az, hogy a tanítványoknak meg kell érteniük az Ószövetség és Jézus helyes viszonyát. Ne felejtsük el, hogy Jézus élete körül a legtöbb feszültség ebből keletkezett, hogy az ő korának vallási vezetői nem tudták Jézus tanítását és Jézus személyét hova tenni. Azt mondták, hogy fönnakad az ószövetségi törvényeken, amit nekünk tartanunk kell. Hogy van Jézus, hogy te megszeged a szombatot? Hogy van az, hogy te fölmentesz olyanokat, akik halálos bűnt követtek el? Nem értette a kora, az ószövetségi kor, nem értette Jézust. Itt azonban Isten bevezeti a tanítványokat egy olyan titokba, hogy ők megérthetik a helyes viszonyt. Azt olvasjuk, hogy Mózes és Illés jelenik meg. És ők azért jelennek meg, testvérek, hogy Jézust szolgálják. Jelentik Jézusnak azt, hogy ami meg fog történni, amiről ő jövendőlt néhány nappal ezelőtt a tanítványoknak, hogy meg fogják alázni, meg fogják feszíteni, meg fog halni. Most mondják Jézusnak, hogy ez Jeruzsálemben fog megtörténni. Jönnek és szolgálnak Jézusnak. Talán kérdezhetnénk azt is, hogy a tanítványok hogyan ismerték föl ezt a két embert. Nem volt internet, nem volt fénykép. Honnan tudták, hogy ez a két megjelenő személy ott Mózes és Illés? Valószínűleg ebben a kegyelemben is részesültek, hogy Isten kijelentette nekik. Mint ahogy kijelenti azt, hogy eljött a Messiás. Megkérdezhetnénk, hogy a keresztő János honnan vette ezt? Ki mondta neki, hogy most prédikálja azt, hogy készítsétek az Úr útját? Testvérek, kijelentésből vette, az Isten személyes kijelentés. Beavatja ezeket a tanítványokat is, hogy felismerjék, hogy az a két személy ott Mózes és Illés. Mind a ketten szimbolikus személyek. Mind a mellett, hogy valami. Azt gondolom, talán mindannyian tisztában is vagyunk ezzel. Mózes nevét minden biblia olvasó ember összeköti a törvénnyel. Ő volt az, aki által Isten törvényt adott az ő népének, Izraelnek, a Sínai hegynél. És ez a törvény meghatározója lett ennek a népnek. Ez a törvény határokat húzott, amelyek emlékeztették Izrael népét az ő nyomorúságaikra, de emlékeztették őket arra is, hogy ezekből a nyomorúságainkból van kiút. Ez pedig az Isten ígérete. Majd a Messiás megszabadít bennünket a mi bűneinkből. A törvény úgy működött az Ószövetségben, mint egy tükör. Ha valaki belenézett, mindjárt láthatta azt, hogy milyen nyomorult vagyok. És amikor föltette ezt a kérdést, ki segít rajtam, akkor megszólalt az ősi ígéret, majd eljön az asszony magva, aki a kígyó fejére fog taposni. Majd ő segít rajtad. Nem véletlen mondja Pál apostol a Galata levélben később azt, hogy a törvény a Krisztusra vezérlő mesterünk. A törvény az Ószövetségben kényszerít, oda vezet bennünket Jézus Krisztushoz, a megoldáshoz. Mert szüntelen tükröt tart elénk, és mutatja, hogy milyen elveszettek vagyunk. És az ember a veszedelemben azt kérdezi mindig, hogy ki fog rajtam segíteni? Hogy menekülök innen meg? És ott visszhangzik az Ószövetségben, ott mutatnak előre a proféciák, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, az Atya egyszülöttje, ő lesz a megmentő. Illés egy másik fontos személy az Ószövetségben. Szokták úgy is mondani, hogy a proféták profétája. Biztosan feltűnt a testvéreknek az, hogy ha volt Izraelben Isten, és volt ott egy nép, és ha Isten rendelt oda papságot, Isten tiszteletet, mi a csodának volt szükség profétákra? Hogy jöttek ezek a képbe? Úgy jöttek a képbe, testvérek, hogy az Isten tisztelet az újból és újból Izraelben megromlott. Megromlott. Gépiessé vált, üressé vált, becsapássá vált. Nem végezte az akkori papság vagy lévitaság azt a szolgálatot, amire Isten őket megbízta. Nem tanították, nem nevelték a népüket. Azt olvassuk róluk sokszor az Ószövetség idején, hogy maguk is korrupcióba keveredtek. Eladták a lelküket, istentelenül viselkedtek. És ezekben az időkben Isten támaszt prófétákat, akiknek az a dolga, hogy elmenjenek, és világosságot támasszanak. Hogy megmondják akár az ország vezetőinek, a királyoknak, meg megmondják a papoknak azt, hogy az Isten útja nem ez, amint ti jártok. Illés a proféták profétája, hiszen a legnehezebb időkben fáradozott Isten kegyelméből azon, hogy Izraelben az Isten tisztelet helyre jöjjön. Istentelen király volt Izraelnek, aki őt halálra üldözte, Illés mindezek mellett, hogy senki nem állt az ő pártján, mégis szolgálta az Urat, és hirdette az igaz Isten tiszteletet. Most ott van ez a két személy, az egyik a törvényt képviseli, a másik az igaz Isten tiszteletet, és szolgálnak Jézusnak. Jézushoz jönnek. Testvérek, talán értjük, hogy a jelenés ott a tanítványok előtt egyértelművé teszi azt, hogy a törvény elvezet bennünket Jézushoz. A törvény Krisztusban teljesedik be. Ő az, aki azt betölti, és egyúttal ő az, aki az igaz Isten tiszteletet mutatja és tanítja nekünk, akiben az igaz Isten tisztelet beteljesül, egyszer s mindenkorra, és ma is. És így meg kell látnunk nekünk is azt, testvérek, hogy az Ószövetség elválaszthatatlan Jézustól. És meg kell értsük a helyes viszonyt. Mindaz, ami az Ószövetségben történt, előkép volt, elvezetett bennünket magához, Jézus Krisztushoz. Milyen szomorú az, amikor a keresztények nem értik ezt a viszonyt. És az Ószövetséget vagy kidobják, és azt mondják, erre nincs szükségünk, ez unalmas, ez hosszú, meg ahogy ma szokás mondani, ez úgyis a zsidókról szól, akik bennünket nem érdekelnek. És milyen szomorú az, amikor valaki nem érti meg azt sem, hogy mindezek elvezetnek bennünket Krisztushoz. Mert a keresztények életében a másik legnagyobb veszély, hogy Ószövetséget akarják most is megélni. És fáradoznak azon, hogy a törvényt betöltsük. Profétálni akarnak a keresztények ma is. Mindenki okos akar lenni, nagy proféta. Testvérek, elvezetnek ezek bennünket Krisztushoz, és egyúttal elválaszthatatlanná teszik Jézus személyét mindattól, ami annak előtte történt. A harmadik dolog, amiről szólok még nektek az, hogy a tanítványoknak ebben a jelenésben meg kellett érteniük, az atya bizonyság tételét Jézus mellett. Mert azt olvassuk, hogy Jézus változott el, ő maga vette föl a mennynek a dicsőségét magára. Eljöttek szolgálni őt Mózes és Illés, de még mindig mondhatnánk azt, hogy kételjeink vannak. És akkor ennek a jelenésnek a végén egy szózat hangzik az égből, az atya szózata, aki bizonyságot tesz Jézus mellett. Mert mit mond Jézusról? Azt mondja, ez az én szerelmes, az én szeretett fiam. Őt hallgassátok, reál hallgassatok. Mind a három dolog nagyon fontos, testvérek. Az első dolog az, hogy Isten azt mondja, az atya azt mondja, hogy ő az én szeretettem. Ő az, akit én szeretek. Amit ő csinál, azt szeretem. Ami vele fog történni, azt szeretem. Azt akarom. És ezzel megértetjük azt is, hogy lezárul az Ószövetség. A szüntelen ismétlődő áldozatok sora. Az engesztelés, amely sokszor nem szerzett engesztelést. Azt mondja Isten, az Atya, őt szeretem. Azt, ami vele fog történni. Ő az én fiam. Természet szerint az én fiam. Az egyetlen, aki hozzám tartozik. Sok küldöttem volt közétek ebbe a világba, de ő, akit most elküldtem közétek, aki most ott jár közöttetek, ő az én fiam. Egyenlő velem. És én erről bizonyságot teszek. Ő tartozik természet szerint én hozzám. Nem véletlen mondja Jézus azt, hogy majd sokan jönnek a nevemben. Azt akarják mondani, hogy mi vagyunk a Krisztus, mi vagyunk a Jézus. Ne higgyetek neki. Reál hallgassatok. Ez azt jelenti, hogy ő a ti tanítótok. Azt jelenti, hogy ő az, akit felhatalmaztam arra, hogy megtanítson benneteket az Isten országának titkaira. Reál kell hallgatnotok. Sok mindenre hallgatott a Jézus korabeli zsidóság. Hallgattak a rabbik okoskodásaira, mindenféle fajta összetákolt tanításaikra. Ma is sok mindenre hallgatnak az emberek, de Isten mit mond, az Atya mit mond? Azt mondja, őt hatalmaztam föl arra, hogy a mennynek a titkait, életnek és halálnak a titkait kijelentse és elmondja nektek. Őrá kell hallgatnotok. Őre hallgassatok. Kedves testvéreim, amikor megkérdezzük azt, hogy miért volt szükséges az, hogy ez megtörténjen, és miért volt fontos az, hogy ez leírattassék, akkor remélem, hogy ezt a három dolgot tudjuk együtt látni, és olyan nyomós érvnek látni, ami miatt azt tudjuk mondani, hogy ennek meg kellett lennie. És talán eljutunk oda, hogy nem fogunk gyorsan túlugrani a Szentírásban ezen a részen, amikor ezt elolvassuk. Miért is? Mert mi is tanítványok vagyunk. Ti is azt mondjátok magatokról, hogy Jézus Krisztus követői vagytok. Akkor fontos, hogy lássátok meg velem együtt újra és újra Jézus istenségét. Jézus istenségét. Azt, amit ez a mai világ újból meg újból megkérdőjelez. Ma Jézus egy elismert próféta szintjén van a világban, egy nagy tanító szintjén, körülbelül ott, ahol Gandhi, meg a többiek vannak, akik előttünk jártak. Ha mi Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, akkor szükséges dolog, testvérek, hogy higgyük az ő istenségét. Higgyük az ő istenségét. Nagyon fontos dolog, hogy lássuk meg, hogy elválaszthatatlan kötelék van közte az Ószövetség és az Új Szövetség között. Együtt kell látnunk az üdvösség történetét, amelynek a fókuszában ott áll Jézus Krisztus, akire nézve történtek és történnek mindenek. És ha mi Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, testvérek, akkor meg kell értenünk Jézus főségét, elsőségét, kiváltképpen valóságát, amit nem lehet felülírni. Őt nem lehet semmivel kicserélni. Ő az egyetlen közbeni járó. Ő az Isten fia, a felhatalmazott, aki által megtudhatjuk az Isten országának titkait. Hol keressük Istent? Hol keressük Isten országának titkait? Sokan jönnek majd az én nevemben. Sokfélét fognak próbálni elhitetni, ha lehet még a választottakkal is. De testvérek, az egykor is, a mai tanítványok is arról ismerhetők föl, hogy tudják, kicsoda az ő Jézus Krisztusuk, és hiszik. És még oly hitetlen vagy hihetetlen történetet olvasva is az evangéliumokban, mint a megdicsőülés hegyén történtek, ami szívünk elkezd dobogni, és azt mondjuk, köszönjük neked, mennyei atyánk. Köszönjük a te fiadat, köszönjük a te bizonyságtételedet, köszönjük a világosságot, amit vele kapcsolatban mi szívünkbe adtál, és köszönjük a te kijelentésedet, amelyben mindezekre elvezet bennünket. Fakadjon ilyen hála most is a mi szívünkben, különösképpen is a reformáció hetében, amikor ezt a mi drága kincsünket, a kijelentést védték, oltalmazták a mi eleink, hiszen ebben rejtetik el számunkra Isten csodálatos világának sokféle titka, hogy mi értsünk, lássunk és higgyünk. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljük a 291. dicséretünk 4 versét. A 291. dicséretünk 4 versét, az első vers így kezdődik. Ó, mi kegyes Krisztusunk! Testvéreim, és imádkozzunk. Olyan érthetetlen az Úr Jézus Krisztus, hogy mennyei dicsőségből alászállottál a mi bűnös világunkba. És még inkább érthetetlen számunkra az, hogy mindezt önként tetted, hogy miközben lett volna lehetőséged arra, hogy elhagyjál bennünket, te mégis végtelen hűséggel és odaadással Adtad oda életedet érettünk bűnös nyomorult emberekért, hogy nekünk életet szerezzél. Dicsőítünk és magasztalunk téged ezért a te nagy-nagy szeretetedért, alázatodért, amelyel hozzánk és felénk fordultál. Köszönjük te neked, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy mindaz, ami az óban, a régiben szüntelen ismétlésre szorult, te egyszer s mindenkorra tökéletesen elvégezted. Magasztalunk téged a te áldozatod tökéletességéért, amelyet nem kell ismételgetni, amely egyszer s mindenkorra örökké valóan beszél. És dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, azért, mert tudhatjuk azt, hogy te vagy az út az Atyához. Hogy te vagy az, akire oda kell nekünk figyelnünk. És akiben kijelentetett számunkra mindaz, ami életre és halálra nézve nekünk szükséges. Könyörülj meg rajtunk, hogy úgy tudjunk te reát tekinteni, mint a mi életünk egyetlen és nagy lehetőségére. Mint a kapura, amely megnyittatott nekünk az örökké valóság, az Atyával való békesség honába. Kérünk téged, serkents bennünket arra, hogy általad és éretted könyörögve jöjjünk a mi mennyei Atyánk színe elé. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne keressünk másban sem, önmagunkban igazságot és alkalmasságot, hanem lássunk meg téged, aki az egyetlen reménysugár vagy a mi életünkben az örök életre nézve. Kérünk téged arra, hogy buzdíts a mi lelkünket, hogy még inkább hozzád ragaszkodjunk, hogy beteljen a mi életünk, szívünk és gondolkozásunk te veled. Bocsáss meg, amikor mi magunk is sokszor kételkedünk a te istenségedben, hatalmadban, erődben. Emlékezzél meg rólunk, és támasszál bennünk élő, igaz, eleven hitet, hogy lehessen ilyenné a mi szívünk, és ezáltal a mi beszédünk és bizonyságtételünk is. Kérünk, áld meg a mi gyülekezetünket, és áld meg a mi egyházunkat tiszta, szent igéiddel, prédikációiddal, szent cselekvésekkel. Kérünk téged a mi egész népünkért, hogy essen meg a te szíved a mi népünkön, és adjad, hogy ezekben az időkben, amikor szabadon szólhatjuk, és szabadon vehetjük a te igédet, bátrak legyünk, annak nem csak hirdetésére, hanem befogadására is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi életünket, személyes sorsunkat is kezedben tudjuk. Köszönjük, hogy velünk sem történhet akármi, csak amit te akarsz, engedsz. És köszönjük, hogy bizalmunk lehet afelől, hogy te a tieidet megtartod. Legyen ezért áldott a te neved. Amen.